Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Istene mai vasárnap délelőttön. Ezen a helyen ezt az igét pedig írva találjuk a Máté írása szerinti Szent Evangélium 15. részének a 21-től 28-ig terjedő verseiben. Istennek szent igéjét a Máté írása szerint való Szent Evangéliumból a 15. rész 21-től 28-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírusz és Szidón vidékére. És ekkor egy kánoáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltozott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajta! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá a tanítványai, és kérték, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt, én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta, Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt, úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amit kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. Eddig az írott ige. Szeretett testvérek, ma két evangélista leírásában hallottátok ugyanazt a történetet. Ritkán van ilyen istentiszteleten is, hogy párhuzamos helyekről olvassuk ugyanazt a történetet. De ez a két leírás, amelyet Márk és Máté evangélista tovább hagyományozott nekünk, két izgalmas kérdést vet fel. Az egyiket a keresztények számára, akik ismerik Istent és valamiképpen szeretnének Istenhez tartozni, a másikat pedig az egyháztól és az Istentől távol lévők részére. És erről a két kérdésről szeretnék beszélni, mind a kettő igazán izgalmas, hát sajnos itt csak az egyik felét hallják azok, akik most itt vannak, de nagyon szívesen elmondanám olyan helyen, azoknak is, akik nincsenek sosem az Isten közelébe, hogy arra a kérdésre, amit ma az ige elénk hoz, milyen válasz is van a Szentírásban azok számára, akik azt gondolják, hogy Isten nagyon távol van tőlük. És a két kérdés, a következő, az első az, hogy, és ez keresztények számára, meg teológusok számára, igazán, különösen nekünk, reformátusok számára igazán izgalmas kérdés, hogy lehet-e hatni az Istenre, vagy Jézus Krisztusra, ami imádságainkkal befolyásolhatjuk-e mi, a gyarló emberek, a hatalmas, a szuverén Isten akaratát, aki fölötte van mindennek, és aki nincs hozzánk kötve. Mert ő a teremtő, mi pedig a teremtmények vagyunk. Hathatunk-e az Isten akaratára, ami imádságainkkal, vagy kéréseinkkel? Ez az izgalmas kérdés. A másik pedig, hogy van-e esélye, van-e joga és esélye egy idegennek, aki nem tartozik soha az Istenhez, meg nem tartozik az egyházhoz, csak az életnek egy nagy bajában hirtelen ez a ja Istenem szindrómával előáll, hogy Uram Isten, te most segíts rajtam. Ahogy ez a kánaáni asszony is. Azt hiszem két izgalmas kérdés, és megpróbálok az ige alapján ma erre válaszolni, testvéreim. Hát kezdjük a másodikkal. Azt olvassuk mindkét evangéliumi leírásban, hogy Jézus Tírus és Szidón vidékén jár, olyan részen, amelyik idegeneknek, pogányoknak volt a, hát így mondjam, a tartomány része, és ide vonul el szándékosan a tanítványaival, azért, hogy elkülönüljön egy kicsit attól a világtól, amelyben, attól a környezettől, amelyben bizonyságot tesz. Csendre és nyugalomra vágyik Jézus, és azt is olvassuk, hogy úgy volt ott, hogy nem szerette volna ezt Márk különösen kiemelni, nem szerette volna, hogy bárki is tudjon arról, hogy ő ott tartozik, tartózkodik, és erre fel, mikor megérkezik, akkor egy asszonynak, egy szíró-föníciai asszonynak, vagy ahogy Máté mondja, egy kánaáni asszonynak a tudomására jut, hogy Jézus ott van, és azonnal felkeresi őt az ő gondjával és bajával. És nagyon érdekes, testvéreim, ez a mozzanat azért, mert azt gondolnánk, és különösen kívülről azt gondolják, hogy hát Jézus valahova be van zárva, és ő eléggé szűk körben az övéi között ismert. És ez a történet pontosan arra hívja fel a figyelmet, hogy Jézus, most mondhatnám, hogy Jézusnak a hírneve, de így ez nem jó. Jézusnak a neve túlnőtte már Jézust önmagát. Mikor ő megjelenik valahol, akkor személyesen nem is ismerik, de tudják, és valamiképpen hat az, hogy Jézus itt van. Megjelent. A jézusi jelenlét, testvéreim, túlmutat minden emberin. És ez nagyon fontos, hogy tudjuk. Mert nagyon sokszor az a képzetünk van, nem csak nekünk, akik belül vagyunk az egyházon, hanem kívül is, hogy az egyház és az Isten népének a jövője az rajtunk áll. Hogy az egyház az a hívők hitén és hűségén, vagy ahogy a katolikus testvérek fogalmazzák, az egyház hitén áll vagy bukik. És az evangélium továbbadását. És ha lesznek olyanok, akik hitelesen továbbadják, akkor ennek lesz útja és lehetősége, ha pedig nem, akkor a kereszténység, mint tényező, és ma vannak ilyen hangok, meg fog szűnni mondjuk az európai kultúrában. Mert nagyon sok jel mutat erre. És akkor jó nekünk észrevenni az igét, és az igében ezt a mozzanatot, hogy Jézus több annál, mint amit mi emberek, amit így is mondhatnám, hogy a személyes, vagy akár a közösségi bizonyságtétel és jelenlét jelent. Valóban döntő, hogy legyenek hiteles emberek. Hát Jézus így küldte el a tanítványait, ezt a Máté evangéliumának a végén olvassuk, amit nagyon sokszor hallanak a testvérek, akik itt vannak egy kereszteléskor, mert Jézus azzal küldi el a tanítványait, hogy menjetek el ebbe a világba, kereszteljetek meg mindenkit az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, és tanítsátok őket arra, amit én parancsoltam nektek. Óhatatlanul van ez a missziói parancs, ami rábízatott a tanítványokra. De mi van akkor, hogyha végzik a tanítványok a maguk lehetősége és tehetsége szerint ezt a küldetést, és kudarc élményeik vannak? Hát a Jézus tanítványainak is volt. Emlékszünk, van egy olyan, amikor visszamennek Jézushoz a tanítványok, ott vannak vele, hogy hát mester, mi elmentünk, itt van egy gonosz lélek által megszállt ember, és nem tudtuk kiűzni. Mondd meg nekünk a metodikáját, hogy hogy kellene csinálni, és akkor Jézus oda megy, ismerjük talán, vagy sokan ismerik a történetet, kiűzi azt, és azt mondja, hát ti nem tudjátok, van olyan, ami egyszerűen nem megy, hanem ott imádsággal és bőjtöléssel. Tanítványok életében, a mindenkori tanítványok életében vannak kudarcok. És mégis, testvéreim, az evangéliumnak a reménysége pontosan az, hogy Jézus több annál, mint amit, vagy akit a személy jelent. Ez az Istennek a hatalma és csodája. Az Isten jelenléte, vagy a Jézus jelenléte ebben a világban több az emberi lehetőségnél. És ez megérint pogányokat, megérint idegeneket. És az egyháznak és az ő népének ez a reménysége a 21. századra. Hogy Jézus több, mint amit mi emberek képviselni tudunk ebben a világban. Az a titok, az a hatalom, amit néha nem is tudunk szavak közé szorítani. Ő van, és azzal, hogy itt van a világban, emberek vannak, akik felismerik ezt a hatalmat, és az életnek idegenek egy kétségbe esett pillanatában elmennek, hogy Uram, segíts rajtam! És emögött nincs tanítványi bizonyságtétel. Még nincsen, hogy így mondjam, közösségi élmény sem. Csak az a felismerés, Uram, az életnek ebben a helyzetében segíts rajta. És ezért mondom, hogy reménység. Ugyanis testvéreim mögöttünk a reformáció kora óta fél évezrede az a tapasztalat van, kicsit később, amikor már az ellenreformációt lefutva mondanám itt Magyarországon, de Európában a Westfáliai békét követően, hogy úgy mondjam, beállt az a keresztény felállás, ami egészen a 20. század elejéig, vagy közepéig tetten mérhető, megfogható volt Európában, és egy kicsit mindenki beleszületett az egyházba. Egyik vagy másik felekezetbe. Örökség volt ez a beleszületés. És ez olyan természetes volt, nem a hitnek az igazságát és mélységét mérték, hanem az odatartozást. És ennek nagyon jó tapasztalata is volt, amikor gyerekkortól ott voltak emberek, családok az Isten házában. Ez a történelmi tapasztalat is, ez formálta, ahogy mondom, fél évezredig a reformáció megjelenése óta az életünket, a gondolkodásunkat, de korábban is egészen Szent István király kora óta. Egy másik formában. Az egyháziasság valamilyen módon öröklődött. Mert minták voltak, hagyományok voltak, keretek voltak. Beleszülettek az emberek az egyházba. És aztán elég volt a 20. században két generáció és egy olyan történelmi helyzet, hogy kimenjenek az egyházból, kisétáljanak, vagy éppen kikergettettek az egyházból, mert olyanok voltak a körülmények, maga a rendszer, hogy kitiltották az embereket, és ez a tiltás nagyon sokaknak az életében hatott, vagy éppen egyfajta szabadságot is adott, hogy most már ok van legalább, hogy miért nem kell kötelezően ott lenni a templomban. És tudjátok, testvéreim, azóta eltelt még két generáció, vagy elmúlt még két generáció, és ma ott tartunk, hogy a tékozó fiak és leányok nem emlékeznek az atyai házra. Haza kellene menni, de hova? Vissza kellene menni az Istenhez, de hova? Ki ez az Isten? Hát nincs nekünk tapasztalatunk róla. Nincs arról a szeretetről, a közösségről. Némelyeknek van, hogy milyen is volt ez. De a többségnek nincs. És éppen ezért mondom, hogy ez a reménység, hogy ma az evangélium szólít meg embereket. És valahol megérint. És nem csak megérint, hanem ez az érintettség aztán életté válik. Akik jönnek és újraépítik. Hát ez a gyönyörűsége, akár mondhatnám ennek a gyülekezetnek, én mióta itt vagyok, lassan két évtizede, testvéreim, arcokat, tudom azt, hogy kik voltak, akik mentek a minden élőknek útján, kik azok, akik jöttek, így megfogyatkozva is most, ahogy a mostani helyzetben vagyunk, meg néhány héttel ezelőtt, amikor tömbe volt a templom, szintén egy átlagos vasárnapon, nem tudjuk sohasem, hogy egyik miért van, és a másik miért nincs, ez a hatalmas inga, ami kileng egyik vagy másik oldalra. És tudom azt, hogy hányan vannak, akiket megérintett az evangélium, akik az idegenből jöttek be, akiknek nem volt hátterük, akik felnőttként konfirmáltak, akik itt vannak, akiket tényleg a Jézus szeretete, valami olyan érintett meg. Egyszer valaki azt mondta, hogy keresett több helyen, bejött ebbe a templomba először életében, és mikor bejött, még nem hallott semmit, érezte, hogy otthon van. Ez volt az első Isten tiszteletre érkezése több keresés után. Valahol megérint ez a reménységük. Egyik oldalon siratjuk azokat, akik itt lehetnének, mert örökségük. Az, ami a hit. Az, ami az egyház. Lehet, hogy egy másik helyen, lehet, hogy valahol határon túl. De örökségük évszázadokra visszamenőleg, mert olyan közösségbe születtek bele. És aztán ezt az örökséget elengedik. Másoknak pedig, akiknek nem volt semmifajta örökség, egyszerre fontossá válik ez a ragaszkodás. Mert megszólítja az evangélium. Kiket? Azokat, akiket a Jézus jelenléte valami olyan titokzatosan érint meg, ami túl van már minden emberin. És ennek a hívásnak engednek, de nem csak engednek, hanem ők maguk is elindulnak tétova módon, de valami mély ragaszkodással és szeretettel, mint ez a kánaáni asszony, keresni és ismerni az Istent. Bátrak levetni a félelmeiket. Mert lehet, hogy a bajuk nagyobb és az életük nehezebb annál, mint az a félelem, ami addig távol tartotta őket az élő Krisztustól. Testvéreim, ebben a történetben, amit hallottatok, veszteség van. Egy szenvedő kislány, és mellette egy szenvedő és aggódó édesanya. De nem csak szenvedő és aggódó, hanem Jézustól olyan makacsul megoldást váró édesanyja, akit nem tud eltéríteni semmi. Még Jézusnak a kemény szava sem. Jézus ellenében Jézushoz ragaszkodó hit, és ez a hit, testvéreim, itt ér célba. Ez a hit dogmatikailag nem tiszta. Hanem olyan hit, így mondja Calvin János, ami nagy reformátorunk, ami úgy kér az Úrtól, hogy ezt az Úr olyan nagyra becsüli, hogy mindig készen áll teljesíteni a kérést, kéréseinket, mondja Calvin, amik a mi javunkra vannak. Van esélye egy idegennek? Testvéreim, hitáltal minden lehetséges. És ez a hit, ahogy mondtam, lehet, hogy dogmatikailag nem tiszta hit. Csak mégis valami olyan szeretet és ragaszkodás, ami mégis az élő Krisztushoz vezeti, köti. És megtapasztalja azt, hogy a Jézus morzsái, hogy visszatérjek a példázatra, milyen gazdag megelégedést adnak az ő életében. A második kérdés pedig az, ami a keresztényekhez hozzánk szól. Azt mondja Jézus, hogy csak Izrael házához jöttem, és ezt elutasítólag mondja, kihangsúlyozza mind a két evangéliumi leírás. Amúgy csak megjegyzem gondolati jel között, hogy nem szoktunk hozzá ahhoz a Jézus képhez, ami itt van, hogy Jézus elutasít. A nagy kérdés az, hogy valaki belenyugszik-e az Isten elutasításába. Keresztényként izgalmas kérdés. Amikor az ember kér, imádkozik, küzd, és nem hallgattatik meg, vagy úgy érzi legalábbis, hogy nem talál meghallgatásra Istennel az ő imádsága. Amikor az ember akar, és minden akaratra nem rezonál mégsem az a mennyei hang, amikor nem jön az ember életébe a vágy szerinti válasz, ahogy szeretném legyen az életemben, mégsem úgy lesz, akkor Mit csinál az ember? Tudomásul veszi úri ember módjára, hogy az Isten ezt akarja, és lemond mindenről, és kivonul, vagy pedig valami szent makacsággal ott áll, és ostromol, mint ez a kánaáni asszony. Tudomásul veszi az ember, mondanám a kulturált módon, az Isten elutasító akaratát, és azt mondja, uram, ennyi volt, köszönöm. Vagy pedig nekiáll és ostromol újra és újra. Testvéreim, a jóra mindig van esély. Lehet hatni Jézusra? Meg lehet változtatni az isteni akaratot? A makacs szeretet hitté válik ennek az asszonynak az életébe. Igaz, hogy ő nem magának akar, hanem annak, akit ő nagyon szeret, az ő kislányának. Van esély a közbenjárásra? Nekünk, embereknek? Igen, testvéreim, az élők életében. Ha az Istennél nem mondunk le egymásról, azoknak az életében, akik itt vannak velünk, akkor igenis, van. Mert Jézus szíve oda hajol ehhez a morzsa okosságú asszonyhoz. Akarod? Azért, akit szeretsz. Jézus ennyit mond, és nagyon érdekes, hogy legyen a te hited szerint. Nem úgy, ahogy én akarom, értitek? Nem a megváltó, meg minden. Ez a te személyes felelősség. Legyen a te hited szerint. És mikor hazament, gyógyultan találta a kislányt. Testvérek, Isten előtt sosem kell lemondani a hit reménységéről. Legyen a te hited szerint. Ez a kánaáni asszony ebben volt nagy, és befejezésként mondom, fölében ül sok keresztjén embernek, hogy ő makacs volt, nem lemondani a szeretetről. Sok alkudozó, belenyugvó keresztjénnek példa ez az asszony. A Jézushoz ragaszkodó és csak benne található reménységre, amely egészen elvisz a gyógyulásig, amely Krisztustól vezeti az életét a megnyugvásig. Lehet-e hatni Krisztusra? Nem csak lehet, hanem szükséges olyan makacs hit, amivel az ő szíve meglágyul. És amiből halljuk majd, legyen a te hited szerint. Ezt kívánom a ti életetekben is. Amen. Nem a mi felismeréseink szerinti tiszta hitért, hanem azért a makacs hitért könyörgünk Istenünk. Sok testvérünk életében, amit megmutatott ez a pogánynak hittasszony, akit nem tudott a te kemény szavad sem eltéríteni attól az igazságtól, hogy te tőled egy morzsa, ami lehull, gyógyulás és élet. Szeretnénk nagy kenyeret, jó lakást, de vannak olyan helyzetek, amikor a morzsákkal is beérjük. Mert a te morzsáid nagy gazdagságok. Köszönjük Istenünk, hogy így biztatod a te népedet. Így adsz reménységet, és így építesz újjá. Így hívsz arra, hogy megmaradjunk és bizonyságot tegyünk. Hiszen te nem vetted le a tanúságtétel hűségét és kötelezettségét a mi vállunkról, sőt, ránk bíztad azt. Csupán arra figyelmeztettél, hogy te és a te jelenléted, a lélek és az isteni jelenlét ebben a világban több, mint amit mi emberek el tudunk mondani, még annál is több, mint amit elhiszünk. És ez a gyönyörűséges, hogy te így vagy jelen a világban. Így van jelen a te egyházadban, a te néped között, így vagy jelen a családjaimban, és így vagy jelen ebben a pogányosodó, szekularizálódó Európában is. De mégiscsak reménységünk van, hogy te, ahol vagy, ott tudnak rólad, sokkal többen tudnak rólad, azok is, akik látszólag nem szólnak. Sőt, nem csak tudnak rólad, hanem nagyon sokan tőled várnak segítséget. És te lehajolsz. Te adsz mindenkinek, aki kér tőled. Így imádkozunk azokért, akik emlékeznek elhunyt szeretteikre, közeliekre, akik koporsó mellett álltak a mögöttünk hagyott héten. Így imádkozunk azokért, akiknek a lelkükben össze van zavarodva sok minden. Így imádkozunk családjainkért. Így imádkozunk imádkozó testvéreinkért, a kihűlt hitekért, megkeményedett szívekért. Így imádkozunk te hozzád elesett életekért, egyedüliekért, megkeseredettekért, özvegyekért, árvákért. Így imádkozunk ezért a világért. Még ha nem is olyan erős a hitünk, mint ezé a kánaáni asszony. Az egyszülött gyermekedért és az ő áldozatáért hallgass meg, amit csöndben melléd teszünk, mennyei jó atyát. Amen.